három kijelölt ügyes tanács, ami végig szóvaltam. Pálapostolnak a politikus értőírat második levele, 11. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Bár csak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alább való a legfőbb apostoloknál. Ha iskolázatlan vagyok is az ékes szólásban, az ismeretben nem. Különben is mindenütt nyíltan álltunk előttetek minden tekintetben. Vagy bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem néktek az Isten evangéliumát. Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Macedóniából jött testvérek pótolták, és attól, hogy én terhetekre legyek, mindenben tartózkodtam és tartózkodni fogok. Amilyen bizonyos, hogy Krisztus igazsága bennem van, olyan bizonyos, hogy ettől a dicsekvésemtől Akhája vidékén sem fognak megfosztani. Miért? Mert nem szeretlek titeket? Isten jól tudja azt. Kedves testvéreim, nagyon mozgalmas hetek vannak mögöttem. Most csak annyit mondok, hogy több mint 100 lelki pásztorral találkoztam az elmúlt napokban, és ezek közül több mint 50-nel olyan személyes beszélgetéseket folytattam, amikből világosan kivehettem, hogy minémül élek lakik ezekben a lelki pásztorokban. És mondhatom ezeknek az élményeknek a végeredményét így, hogy ahány lelki pásztor, annyi Krisztus. Ahány lelki pásztorral beszélgettem, annyiféle Krisztus. Úgy, ahogy itt Pál beszél ebben a hármasságban, ha valaki más Jézust hirdet, azt szépen elfogadjátok. Ha más lelket fogadtok be, azt is szépen beveszitek. Ha más evangéliumot hallotok, azt is szépen eltűritek. Már Pál korában időszerű volt ez, hogy van Jézus, az igazi, és van a más Jézus. Sokféle más Jézus van az egy igaz Jézus körül. És az embereknek inkább kell a más Jézus, mint az egy igaz Jézus. És van az egy szent lélek, és van más lélek, van idegen lélek. Az emberek jobban hajlanak az idegen lélekre, mint az egy igaz szent lélekre. És van más evangélium, mások is beszél erről Pál. Az embereknek jobban kell a más evangélium, mint az igaz evangélium. Elmúlt 2000 év megváltozott ez a helyzet, nem változott meg, ugyanígy van. Sokféle Jézus van, sokféle lélek munkálkodik, és sokféle evangéliumot prédikálnak. Ezt élményszerűen éltem át az elmúlt napokban, onnan, amikor több mint 50 lelkipásztorral négy szem közt beszélgettem, és figyeltem azt a sugárzást, ami belőlük áradt. Most testvéreim, baj az, hogy ilyen sokféle Krisztus prédikálnak az emberek. nem lehet ezt a kérdést egyszerű igennel vagy nemmel elintézni, mert az igazság meggyőződésem szerint az, hogy baj, az, hogy ilyen sokféle Jézus hirdetnek, meg sokféle lélek van, meg sokféle evangéliumot tanítanak, baj és nem baj. Az a dolgunk ma este, hogy tisztázzuk a fogalmakat, egy kicsit világosabban lássunk ebben. Meggyőződésem az, hogy baj is, hogy ilyen sokfélét predikálnak, és végsősorban nem biztos, hogy baj. Nem biztos, hogy baj azért, mert az egy Jézus Krisztus mindig emberek közvetítésével érkezik hozzánk, még akkor is, hogyha belülről kapunk Szentlélek világosságot, még akkor is a tulajdon lelkünkön átszűrődve kerül a mi szellemünkbe, vagy a szellemünkön átszűrődve kerül a mi lelkünkbe, a mi gondolkodásunkba. Tehát Jézus Krisztus senki közvetlenül meg nem foghatja, még a Bibliából sem. Tehát mindig valamiféle közvetítéssel érkezik Jézus Krisztus hozzánk, igehirdetésben, sőt az evangéliumokban is már, azért jó, hogy négy evangélium van a Bibliában, mert már ott átélhetjük, hogy az evangélistákon is mindegy színszűrőn átszűrődve jön a Krisztusról való bizonyságtétel, és még inkább, hogyha az evangéliumot egy lelkész, egy bizonyságtevő mondja tovább, akkor még egyszer átszűrődik. Tehát szükségszerű az, hogy az egy befoghatatlan, megragadhatatlan, közvetlenül hozzáférhetetlen Krisztus, hogy az egy Krisztus fénytörést szenvedjen a különböző közvetítő közegeket át, ez szükségszerű, ez nem baj. Tehát ennyiben jó az, és engem se bántott olyan fölötték, hogy jaj, de érdekes, hogy jaj, de tragikus, hogy milyen sokféle Krisztus prédikálnak az emberek. Nem, itt van a baj, ez szükségszerű. Ezt tudomásul kell venni, hogy amiként Jézus Krisztusban tisztán tükröződött az Isten, a Jézus Krisztus már nem olyan tisztán tükröződik bennünk. Ez egy alapvető szabály, aki ezen túl akarja tenni magát, az veszedelmes tévejtésekbe kerül. Tehát még egyszer mondom, az Isten Jézus hitelesen tolmácsolta. Ő neki minden mozdulata, szava, tiszta tükröződése volt a láthatatlan Istennek. Jézus tisztán tükrözte Isten, de már az apostolok, de már az igehirdetők, az evangélisták, én magam, mi már csak bizonyos fénytörésekkel, színszűrésekkel megszegényítve tudjuk hirdetni Jézus Krisztus. Ez szükségszerű, tehát ez önmagában nem baj. De testvérek, valahol van egy láthatatlan határvonal, amikor már azt kell mondani, hogy ez már nem az. Ez a nehézség, hogy ezt a bizonyos határvonalat, ezt senki nem tudja pontosan vonalzóval meghúzni. De elméletileg ezzel el kell gondolkozni, hogy van egy határ, ahol még mindig Jézusról beszélnek, de azt kell mondani, hogy ez már nem Jézus. Egy borzasztó felelősség ezt kimondani, hogy vajon aki beszél, az éppen csak színszűrőként a teljes Jézusból egy, de az igazán egy hiteles részt prédikál, vagy pedig valaki már olyan messzire sodródott, annyira eltorzult benne a Krisztus, hogy jól emlegeti a Bibliát, Krisztus igéket, azt mondja, hogy ez már nem az. Az elmúlt beszélgetésekből éppen két példát hozok ide, ami egy kicsit szemléltető, hogy mi az, hogy ez már nem az. Akármilyen derűsnek, vagy tragikusnak, vagy minek tűnik, az egyik beszélgetésben, most nem akarom meg, hogy melyik országban, melyik felekezet, melyik csoport, de higgyenek nekem a testvérként, hogy most hallottam Taliban a lelkészektől, egyik volt nemzetközi konferencia, és sokféle emberrel beszélgettem. Az egyik lelkész elmondotta, hogy az ő vidékén van egy olyan szigorú keresztény csoport, amelyik azt mondja, hogy nem szabad olyan mosógépet használni, amelyiknek az elején van egy kerek üvegablak, mert a férfiak azon az üvegablakon látják, hogy a női fehér nemű, hogy kerül a mosógépbe, és ez bűnre csábítja a férfiakat. Ez valóság, ezt most hallottam, hogy ilyen keresztények vannak. Ne levessük ki, mert komolyan csinálják a dolgokat. Hát tényleg majdnem nevetséges az azok, de hát azt kell mondani, hogy ez még mindig a Krisztus. Ez még mindig a Krisztus, hogy tudnék, a szememen át akarok gyógyulni, nem a szívemen át. Ha valakinek baja van, nem a szívével kellene kezdeni. Az, hogy a szemét elzárja, meg ilyesmit jelent. Azt mondja, hogy ez már nem a Krisztus szelleme. Nagyon tiszteletre méltó az a feszes törekvés az erkölcsi tökéletességre. Én tényleg nagyon tisztelem azokat, akik ilyesmire képesek, hogy akár milyen modern és ilyen olyan, nem ő olyan mosógépet fog venni, mert nem lát vele. Tehát van egy határvonal, ez csak szemléltetni akarta, hogy valahol mégis csak van egy határvonal, ahol nagyon mondják azt, hogy Krisztus, Krisztus, és azt mondom, legalábbis nem a Krisztus szelleme. Hiszen ebből a példából mindjárt kiviláglik az evangélium, hogy minket Jézus Krisztus a szívünkön átvesz munkába, nem a szemünkön át. Jó lehet, vannak ilyen kemény igék, tehát arról most ne beszélgessünk, hogy ha te szemet botránkoztat meg, válj ki. Szóval Jézusnak van olyan szava, hogy igenis vigyázz a szemedre is, de azért én itt már úgy érzem, hogy ez már nehezen vonható be, hogy hát ez is Jézus. Azt egy másik példát ugyancsak hallottam megint csak egy idegen világból, volt egy kedves férfi barátom nálunk, és nyugati világból, és fölállított ezt az érdekes szabályt, amit én az előtt is tudtam, hogy működnek különböző apáca és szerzetes rendek nyugaton, és az a meglepő megfigyelés összegeződik sok ilyen szerzetes rendnek a megfigyeléséből, hogy minél szigorúbb egy apáca rend vagy szerzetes rend, annál több jelentkező van oda, és minél olcsóbban adják, annál inkább szétszal az egész társaság, apácák, szerzetesek. És elmondott azt, hogy van egy nagyon-nagyon szigorú apáca rend, mert ez a nyugati világban, ahol nagyon tiszteletre méltóan az örök imádást gyakorolják, 24 órára be vannak hozva az apácák, és bizonyos ideig az egyik térdel ott és imádkozik, aztán oda térdel a másik, és átveszik, és 24 óra, és itt ez nagyon tiszteletre méltó, de ugyanakkor magas falak vannak, férfi nem léphet be, egymással nem beszélgethetnek, az egész társaság egy nagy Krisztus imádat, amiben azon kívül, hogy Krisztus 24 órán át imádják naponta, semmi emberi közösség, derű, cselekvés, szolgálat, munka, hanem a Krisztus. És erre vannak jelentkezők. Egyéb apáca rendekben nincsen jelentkezők. Erre, ahogy teljesen le van zárva a világ, erre bőven vannak jelentkezők. És ez a második példa, ez megint, mint tükör, világosan mutat valamit, hogy tudnék, az emberek reguláltba kapaszkodnak, és szívesen vállalnak regulákat, amely regulák leveszik róluk a gondolkodás, a döntés felelősségét, csak be kell állni egy kész rendszerbe, és az emberek érdekes módon a legszigorúbb rendszert is vállalják, ha ott nekik megmondják, hogy mit kell csinálni. Mihelyt gondolkozni kell, dönteni kell, az már nehéz. Az ember azt hinné, hogy ilyen szigorú regulákat betartani, az a nehezebb. És én állítom, hogy nehezebb kid lenni, jönni, menni a világban, és minden nap, minden lépésben dönteni, most ezt jobbra megyek, balra megyek, csinálom vagy nem csinálom. Ez sokkal nehezebb, mint ha betesznek egy zárt rendszerbe, és ott egyszerűen csak ismételgetni kell azt, amit elé vannak. Tehát itt látszik az, hogy ez a bizonyos Jézus Krisztus, ez nem is olyan egyszerű ügy, az ő személye nem is olyan egyszerű, hogy hol prédikálják az igazi Krisztust, és mi a jele, a bizonyság annak, hogy valaki a Jézus Krisztus prédikálja. Az előbbi két esetből ennyit már legalábbis megérthetünk, hogy a mi Jézus Krisztusunk, az én Jézus Krisztusom a szívemnél nagyon belül, nagyon mélyen, még a szívemnél is mélyebben belül kezdi a munkát, és onnan jön kifelé a szívemen keresztül a külső világ felé, nem pedig a külső világba ereszve sorompókat, ez se szabad, az se szabad, és ha sok nem szabadok, komolyan veszem, akkor vagyok Krisztus keresztény. Tehát az én Krisztusom belülről kifele munkája az életet, nem kívülről befele például. Vagy ez a másik, ez az apáca ügy, ez pedig azt mutatja, hogy arra világít rá, hogy az én Krisztusom nem regulálhatat nekem. Szabadságot ajándékoz. Nehéz. Kockázatos szabadság, amiben sokszor elbukom. Nem jól döntök. És még mindig inkább követem Jézus Krisztust, hogyha a szabadságban egyszer elbukom, egyszer nem, mint hogyha egy zárt rendszerben mindig a jót csinálom. Csak éppen én nem vagyok én. Mindig csinálom a jót, csak nem élet emberségemben csinálom. Tehát fölvetődik menthetetlenül a kérdéseket, hogyan lehet ezt az igazi Jézus Krisztust megközelíteni? Ki az, aki ezt az igazi Jézus Krisztust prédikálja, vagy éli? Itt idézek egy francia írót, nagyon-nagyon a szívemből mondott egy mondatot, és sok esztendeje ott lapul a szívemben, aztán időnként előjön ez a mondat, most is így előjött ez a mondat, André Gide-nek nevezik ezt a szerzőt. Ő egyszer azt mondotta, hogy higgyetek azoknak, akik keresik az igazságot, és ne higgyetek azoknak, akik megtalálták az igazságot. Nagyon megrendítő mondat, ezt el kell ötször mondani az ember kezdjesek, amiről van szó. Higgyetek azoknak, akik keresik az igazságot, és ne higgyetek azoknak, akik megtalálták. Ez áll Jézus Krisztusra, talán elsősorban Jézus Krisztusra. Ne higgyetek azoknak, akik biztosak a Krisztusban. Higgyetek azokban, akik keresik a Krisztust. Olyan misztériumot adott Isten nekünk Jézus Krisztusban, hogy 2000 év kevés ahhoz, hogy az egész gazdagságát megragadjuk ennek a Krisztusnak. Még mindig keresni kell. És én igenis merem keresztjéről is mondani, hogy ne higgyetek azoknak, akik azt a Krisztus felékák, akit ők már teljesen megismertek. Azoknak ne higgyetek. Azoknak higgyetek, akik teli vannak Krisztus szomjúsággal. Még valamit, még többet, még teljesebben, mert biztos csak töredék része az a Krisztusnak, amit 2000 év alatt akár együttesen is megismertünk őróla, őtőle. Ahogy a mi gondolkodásunk magasabb rendűvé lesz, úgy tudunk többet és többet megragadni a teljes Krisztusból. Aki tehát letáborozik egy Krisztus rendszer, Krisztus igazság mellett, annak ne higgyetek, mert az egy lefokozott, az egy töredék Krisztus prédika. Annak higgyetek, aki keresi, és ti is álljatok be, testvérek, álljatok be a sorba, és keressük a Krisztust. Annak higgyetek, aki keresi a Krisztust. Annak ne higgyetek, aki megtalálta. Legalábbis ebben a magabiztosságban ide gyertek, mert itt van, itt a teljes, itt az igazi Krisztus, itt a csalatkozhatatlan Krisztus. Aztán nem kell mondani, hogy én magam keresem a Krisztust. És életed nagy gyönyörűség, ma jobban értem Krisztus, mint 5 évvel, 10 évvel, 20 évvel ezelőtt. És na, éppen ezért, mivel ilyen folyamat van mögöttem, nem én mondom azt, hogy elértem. Hogy is mondja pár, nem mondom, hogy már elértem. Vagy hogy már tökéletes volnék, de igyekezem és futok. Na hát ez a Krisztus ügynek a jellemzője, testvérem, hogy ott van valahol a Krisztus, ahol nem mondják, hogy már elérték, hanem ahol ákítattal vannak az iránt, a misztérium iránt, ami holnap, meg holnap után, meg ha megérjük, még a 21. században fog majd fölragyogni. Hát ennek higgyetek. Na most mégis azért valami közelebb itt, hogy ebbe a folyamatba hogy tudunk beleállni, hogy ne más Jézust és más lelket és más evangéliumot, hanem mégis megközelítve az igazi Jézust és az igazi szent lelket és az igazi evangéliumot. Milyennek a módszere, módozata? Hát nagyon egyszerű testvéreim, csak hát persze csinálni kell, csinálni nehezebb, megérteni nem nehéz. Nagyon egyszerű a dolog, tudnék, a Biblia ezt a kettőt feszültségbe hozza, de nem szakítja el egymástól, egymással való feszültségben tartja, tudnék a betű és a lélek feszültsége. A betű megölöd magában, a lélek az, aki megeleveni. Igen, de a lélek a betűt eleveníti meg. És ebben a helyzetben azt jelenti, hogy az keresi jól Jézus Krisztus, mert egyáltalán az alapállás az, ha valaki keresi, az a jó alapállás. Aki birtokolja és osztogatja a Krisztus, mint amit ő birtokolja, már eleve rossz. Tehát az, a jó alapállás az, hogy keresi. Azt keresi jól a Krisztust, aki a betű és a lélek feszültségében és egységében keresi. Vagyis, aki a Biblia lapjairól nem lép ki egy valamiféle új Krisztusnak a javára, vagy nevében, mert vannak ennek, a Biblia igen az régi, nekünk új kijelentéseik vannak, mindig megjelennek ilyen új proféták, új vallás alapítók, akik azt állítják, hogy ők látták, hallották, személyesen vannak úgy kapcsolatban, és hogy ők minden eddiginél jobban ismerik Jézust. Ez nem úgy gyanús, ez több mint gyanús. Ez biztosan tévedés. A Biblia betűitől nem lehet elszakadni. Ott van a négy evangélium, azt nem lehet egy élet alatt végig tanulmányozni, legalábbis már életem vége felé járván, vagy ki tudja hol járván, de egyetlen legalább 50 esztendőt. A Biblia fölött töltvén, és nagyon szerelmes vagyok a Bibliában, kezdettől megszerettem, és nincs más szerelem, mélyebben, még mélyebben, és állítom, hogy a négy evangéliumot egy életen át nem lehet igazán végig tanulmányozni, mert mindig új jön. Tehát a betűtől nem lehet elszabadulni, de nem szabad megakadni sem a betűnél. Az első Korintus 12. részében van egy olyan megrendítő rész, hogy ellenállhatatlanul sodródtatok a bálványokhoz, amíg a lélek meg nem szabadított. És akkor mondja azt, hogy senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. Tehát az, hogy Jézus Krisztus Úr, Uraknak Ura, a világ megváltója, ahhoz a betű kevés. Ahhoz kell valami felülről való tűz, valami töltés, valami belső átérés, mert enélkül hideg és üres betű marad. Tehát a betűnek és a léleknek az összehatása, az együttműködése. Tanulmányozom a betűket, a régi betűket, be lehet hatolni az evangéliumnak, az egész Bibliának a mélységeibe, alapos tanulmányok útján is, bizonyos mélységekbe be lehet hatolni. És nem fog sohasem kellő világosságra eljutni, az, aki nem veszi magának a fáradtságot, így és tanulmányozni kell a Bibliát. Hát a tanulmányozás által bejebb és bejebb lehet hatolni a Biblia üzeneteibe, de van egy határ, ahol minél tovább nem lehet. És ott veszi át a szót a Szentlélek Úristen. Ha én elvégeztem a magam emberi munkáját, hogy időt adtam, esetleg segédkönyveket föllapoztam, tanulmányozom azt a kort, amiben született a Biblia. Ha én ezt nem cselekszem, akkor hiába mondom, hogy jövel Szentlélek Úristen. Mert akkor valamiféle más lélek fog jönni. De ha igazán szenvedélyesen szeretem a Biblia betűit, és mondom, ami csak rendelkezésemre áll, valakinek nagyon kevés, az jöjjön el a templomba, és hallgassa a predikációt. Azért vagyok én, hogy igenis elmondjam, amire nem lehet egyenként eljutni. De akinek van valami lehetőség, például aki tud idegen nyelveket, annak szerintem a Bibliát annyi nyelven kell olvasni, annyi nyelvet tud. Egész más lesz, hogyha angolul olvassa, ugyanaz, mint a magyarul vagy németül olvassa. Tehát már ez is egy segédeszköz, ha valakinek az Úristen ajándékulat, hogy nyelveket ismer. Azon a nyelven is tessék olvasni a Bibliát, és még sok lehetőség van. Ma már mi evangéliumi irat gazdagságunk szinte elolvashatatlan, olyan sok van, ha valaki igazán akarja a Bibliát ismerni, igenis van segédeszköz. Tehát betű és lélek, lélek és betű. Ez a kettő, ami én ezen az úton járok legalábbis mindkét lábom, egyik lábom a betű, a másik a lélek. Így szeretnék előre jutni a Jézus Krisztus megismerésében. És nem hiszem, hogy ennél jobb út van, csak valamelyre eltévejedés van, akár a lélek felé eltévedni, akár a betű merevségébe visszamenni, mind a kettő eltévedés. Ez a keskeny, szinte borogva él, betű és lélek. Na ezek után, hogy ne csak ilyen formális dolgokról beszéljek, tartalmilag is szeretnék még egyszer vallást tenni, hogy ezen az úton én hova jutottam. Az a Krisztus, akit én prédikálok, az kicsoda. Nagyon jól tudom, hogy ez egy lehetséges Krisztus bizonyságtétel a sok egyéb lehetséges mellett, de hát én nem tehetek másnak, a magamét mondom. És az én ilyenfajta Krisztus kutatásom eredménye, tehát betű és lélek, lélek és betű, én Krisztus kutatásomnak a végeredménye, ez alipa fog már megváltozni halálomig, ebben az igében van, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Az én Krisztusom nem életet beszűkítő, életet megrontó, életet elraboló Krisztus, hanem életet megnemesítő, megfényesítő, meggazdagító. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Jézus Krisztus azért jött, hogy gazdagabb legyen az életünk. Vasárnap itt a német lelkipásztor prédikált, és megint a új hangsúlyt kapott az, amit ő is emlegetett a szószéken, a tékozó fiú történetéről beszélt, és amikor az idősebb fiúval beszél, akkor azt mondja, hogy fiam, hát mindenem a tiéd. És olyan új fényben ragyogott fel ez a mondat, hogy mindenem a tiéd. Emlékszünk rá, a bátyának mondja. Hát ez ugyanaz, amit a János evangéliumában így olvasunk, hogy, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Érdekes, Jézus is így mondta ezt a helyi, ebben a példázatban, fiam, mindenem a tiéd. És itt csak zárójelben mondani, erről külön predikációt kellene mondani, hogy a hívő emberek elméletileg tudják, hogy minden az övék, nem mernek élni azzal, ami az övék, irigykednek arra, aki mer élni, vagy lázadnak Isten ellen, hogy miért nem adsz nekem többet, amik a tékozó hibátjára. Azt meg azt mondja, minden a tiétek. Már aztán mindjárt majd szólok arról, hogy na de mi bizonyítja azt, hogy jól él valaki a mindennel, mert tényleg minden az enyém. Tehát a mindennel lehet jól is élni, és lehet rosszul is élni. Na, mindenesetre testvéreim, az én Krisztusom ilyen. Erről tehetek tanúságot, hogy ebben gyönyörködöm, ezt a Krisztust imádom, ezelőtt hódolok. A betűk és a szellem nekem így adja Jézus Krisztus. Azért jött, hogy életem legyen és bővölködjek, és az Atya is azt mondja, minden, mindenem a tiéd. És Pál apostol is az első korintusi levélben kivette, hogy minden a tiétek, akár Pál, akár Képás, ez a világ, az örökké valóság, minden a tiétek. A Biblia tele van ezzel. Gazdagok vagyunk, hogy nem élünk vele, az a mi nyomorúságunk, és ne irigykedjünk arra, aki él, és ne bánjuk Isten, mint ahogy nem adta volna nekünk. Igen, de itt van a kérdés, amit felvetettem, hogy mi bizonyítja azt, hogy valaki jól él ezzel a mindennel, amit ajándékba kapott. Hát erre nézve pedig egy nagyon egyszerű dolog csendült meg most a szívemben, elmén, mert különben egy szó, közismert szó, aminek azonban meglepően gazdag jelentése van. Ezt a szót mindenki ismeri, hogy perszóna. Általában ilyen hibáztatóan szoktuk emlegetni, micsoda perszóna. Hát nincs ennek a szónak szükségszerűen rossz jelentése, sőt, nagyon nemes jelentése, a személy, személyiség, a perszóna, egy latin szó, sőt, összetett latin szó, és ha elemeire bontjuk, akkor kezd igazán prédikálni az egy szó, hogy perszóna. Tudnék, a per az azt jelenti, hogy valamin át, valamin keresztül. A szónó az pedig a hangot jelenti. Konszonáns, diszonáns, szong. A modern életben is van még a szónnak ilyen jelentése, de a per szóna az azt jelenti, hogy átmegy a hang. És ennek a történeti magyarázat az, hogy az ókorban a görögök, latinok a színházainkban a színészek fölvettek egy perszónát, egy maszkot és a hozzávaló öltözéket, ruhát, és tulajdonképpen a színész annak a maszknak a nyílásánál beszélt ki. A lukon keresztül nézett ki, és volt szája, a tragikus maszknak, hogy lefele állt a szája, a bohóc maszknak, hogy fölfele állt a szája, úgyhogy ha belépett a színpadra, már lehetett tudni, ez tragikus színész, mert már maga a maszkja olyan. Na, a lényeg az, hogy felöltözött egy ilyen maszkot, és azon beszél ki, mondta a szöveget. Tehát a perszóna igazából jelenti azt a színészt, aki felöltött magára valamit, és azon keresztül mondja a szerző által írt szöveget. Most, ha ez megvan, hogy egy csodálatos tanítás testvére, mert ebben legalábbis három dolog van, ha mondjuk egy ilyen ókori színészre, van tehát a maszk, amit fölvesz magára, de van az ő személyisége, aki mondja, de az ő személyiségét meghatározza az a szöveg, amit már előtte valamelyik színdarabíró megírt. Tehát van egy szöveg, azt ő megtanulja, és a lukon kimondja, belemondja a nézőknek. Tehát a perszóna három dolgot jelent, a maszkot, azt a színészt, aki csinálja, és azt a szöveget, amit valaki megír. Na most, az én Krisztusom erre akar segíteni minket, hogy tudni perszónává legyünk, személyiségé, emberré. És embernek lenni ezt a házasságot jelenti. Van ez a maszkom, ez a testem, ez az a maszk, amit magamra öltök, van ez. De mögötte ott vagyok én, a láthatatlan igazi én, aki ebben a testben lakik. De akkor vagyok Krisztusnak a tanítványa, ha még egy harmadik elem is van, ha azt a szöveget megértem, amit nekem írt Isten. Ha megértem azt a küldetést, amit ebben a világban el kell végeznem, azt a mondatot meghallom, ami átszűrődik rajtam, meg a maszkon jön kifelé, hogyha ebben az egységben élem az ember életemet, akkor vagyok Krisztus tanítványa, és ez a bővölködő élet. Nem aranyban, ezüstben bővölködik, hanem abban a odahallásban, hogy meghalljam mindazokat, amiket a szövegíró mond, veszi és mondja tovább. Ez az én keresztény hitvallásom, hogy Jézus Krisztus lefoglalja a személyiségemet és meggazdagítja a személyiségemet. Lefoglal meg azt, hogy ne a magadét fecseg, hanem figyelj arra, aki rajta kezd akar beszélni. Lefoglalja a személyiségemet, de egy csodálatos fölemeltetés ez a lefoglalás, mert lefoglal az isteni hang, az isteni üzenet számára. Hát én ezt a Krisztust hiszem, ezt prédikálok, és tiszteletbe tartom azokat, akik mást prédikálnak, de mondom még egyszer, van egy vonal, egy fájdalmas vonal, mert ez nagyon keserűtől meghúzni ezt a vonalt, valahol mégiscsak van egy vonal, meg kell, hogy ez már nem a Krisztus.
és áldja meg Isten prédikátorokat világszerte, hogy ezen a vonalon belül prédikáljuk a Jézus Krisztus gazdagságát. Hagyjuk meg a fejünket.